Régi szép emlékek jöttek föl bennem a minap. Gyermekkoromra emlékeztem. Kedden elmentünk Palicsra, meg Szabadkára a családda. Szép volt, jó volt, jó sokan voltak, de egy kicsit fárasztó is volt, mert a lányok marták egymást. Nem. Az utóbbi időben beindultak, mert azt gondolják, hogy majd ők megfegyelmezik egymást, úgyhogy általában egymásra rászólnak, ott vagyunk szülők, és azt látjuk, hogy a két gyerek fegyelmezi egymást, mint a két szülő lenne, és akkor egymással foglalkoznak, ha valaki olyat mond, olyat csinál, rászólnak, még olyan is van, hogy rácsapnak a Luci kezére, mondom, mi meg csak ott kamillázunk. És eszembe jutott a régi szép emlék az öcsémmel való viszonyom gyerekkoromban, ugyanez volt. Ő már tökére fejlesztette azt a részt, hogy ha elmentem mellette, már nyivákolt. Tehát csak ennyi kellett, hogy elmenjek mellette. És ezt azért csináltam, mert akkor mindig elő voltunk véve. Öcsi nyivákol, Balázs mit csináltál, ugye? Tehát bajba kevert. És aztán apunak elege lett belőle, és azt mondta, jó van, változtatunk. Bármelyik őtök nyekeg, mind a kettő sorba áll, bokafogás. Tehát tök mindegy, hogy ki kezdte, mit mondott, mit csinált, bokafogás. Úgyhogy innentől kezdve muszáj volt változtatnunk, nekem is a módszereken, meg az öcsémnek is, úgyhogy csendben szekáltuk egymást, némán. És, ja, de muszáj volt változtatni, tehát megtanultunk dolgokat, megtanultuk azt, hogy ne menjünk bele bizonyos dolgokba, meg öcsém is megtanulta, hogy ne nyekegjen, mert akkor ő is ráfázik. Na, de ilyen viselkedés módosításokat felnőtt korunkban is megteszünk, nem? Nem csak az, amikor a gyerek fegyelmező van, és akkor rájön, hogy hú, itt változtatni kell, hanem felnőtt korunkban is megteszünk. És egyébként nagyon jók vagyunk abban, hogy a viselkedésünket ellenőrizzük, és aztán, ha kell, módosítsuk. Jó, nem mindenki jó benne, de azért ezt éljük meg. Szerintem ezt azért gyakoroljuk. Tehát, mit tudom én, az ember egy új iskolába megy, vagy egy új munkahelyre megy, vagy egy új helyre, akkor ott megtanítják neki, hogy hogy kell viselkedni, vagy mit kell csinálni, vagy mi ezt így nem így csináljuk itt, vagy mi így, ugye a gyereknek megtanítják az iskolában, hogy mi így nem beszélünk az iskolában mondjuk, tehát és akkor az ember így megtanulja a dolgokat. Megtanuljuk az életben azt, hogy ahhoz, hogy sikerüljenek dolgok, vagy elérjünk dolgokat, ahhoz folyamatosan figyelnünk kell akár a viselkedésünket, akár a dolgainkat, és aztán, ha kell, akkor döntéseket kell hozni, és változtatni kell. A két viselkedés ellenőrzése, aztán módosítás, hogyha szükséges. Na, és egyébként egész jók vagyunk benne. Ja, tehát egész jók vagyunk benne. De egyébként mindig, mindemellett, hogy ezt csináljuk, és ez hozzátartozik a normál életünkhöz, azért még mindig előfordulnak olyan dolgok, olyan mondatok, és olyan tettek, amire még mi is rácsodálkozunk. És azt mondjuk, nem csak valaki, aki közel áll hozzánk, azt mondja, na, ez honnan jön? Ezt nem néztem volna ki belőled. Hanem ezt még, ha a tükör előtt állunk, és belenézünk, akkor azt mondjuk, hogy fú, ez honnan jött? Hogy mondhattam ilyet? Pont neki. Vagy hogy csinálhattam ezt? Na, úgyhogy honnan jönnek ezek a dolgok? Honnan jönnek? Azok a dolgok, amiket nagyon meglepődünk, hogy mondunk, vagy csinálunk, vagy gondolunk. Erről szeretnék ma beszélni. Hogy honnan jönnek. És elérkeztünk a védőkorlátok sorozatunk utolsó részéhez. És hogyha egyébként egy-két dologról lemaradtál, egy-két üzenetről az ötből, semmi gond, van YouTube csatorna, meg tudjátok nézni. Ha csak hallgatni szeretnéd, mert sétálsz, vagy csinálsz valamit, takarítás közben vagy, mit tudom én. Épp utazol A-ból B-be a városba, akkor meg tud hallgatni a hitközösség.hu oldalon. Ja, de hallgassátok bátran. Na, de egy kis ismétlés, ugye, amit mindig megszoktunk nézni, kis alapelveink. Mi a védőkorlát? Egy rendszer, ami arra lett kitalálva, hogy megakadályozza a járművek lesodródását a veszélyes vagy tiltott területekre. Oké, szalagkorlát a hivatalos neve. De én módosítottam rajtam, egy kicsit jobban visszaadja azt, amiről beszélünk. Oké, tehát egy rendszer, ami arra lett kitalálva, hogy megakadályozza a járművek lesodródását a veszélyes vagy tiltott területekre. Két dolgot tesz, vezet, oké, tehát mutatja az irányt, hol kell legyél, sávba legyél, és megvéd. Hova építik általában? Mindig a biztons, nem általában, hanem mindig a biztonságos zónába, tehát nem a szakadékon túl, hanem mielőtt még leesnél a szakadékba, vagy a fal előtt, mielőtt még neki mennél a falnak, oké, tehát a biztonságos zónában van, és aztán a következő, hogy minimalizálja a kárt, tehát ha a korlátnak mész neki, az még mindig jobb, mint hogyha lezuhansz. Ha korlátnak mész neki, ez még mindig jobb, mint hogyha neki mész a falnak. Oké? És akkor csomó területről beszéltünk az életünkben, mert a sorozatunknak a lényege az nem az, hogy itt ilyen biztonsági leckéket és órákat tanuljunk itt a védőkorlátokról és a forgalomról, mert akkor az Incának meg a Jánosnak kellett volna erről tanítani. hanem azt mondtuk, hogy nem csak az utakon van szükség védőkorlátra, hanem az életünkben is. Rengeteg területen. Tehát szükségünk van pénzügyi védőkorlátokra, kapcsolati védőkorlátokra, szakmai, a házasságban. Tehát rengeteg, minden területen szükségünk van. Szülőként, hogy hogyan gardírozzuk a gyerekeinket, hogyan neveljük őket. Ja, tehát rengeteg területen, mert... Ja, tehát... Úgyhogy ezek a védőkorlátok, ezek olyan, hát mit mondjak, olyan viselkedési normák, amik aztán a lelkiismeretünké válnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha beleütközünk az életben, akkor egy vészlámpa felgyullad, és mielőtt még a nagy baj megtörténne, mielőtt még kárt okoznék magamnak és másoknak, előtte már ég a vészlámpa, és tudok módosítani. És tudok irányt változtatni. Oké? Úgyhogy ezekről beszéltünk eddig. Ez volt a témánk eddig. És a különböző területeken. Ma a legfontosabb védőkorlátról szeretnék beszélni, arról, hogy hogyan őrizd a szívedet. És ez a legfontosabb, hogy hogyan őrizzük a szívünket. És az egyik legbölcsebb embertől tanulhatunk, aki hát jó pár ezer évvel ezelőtt élt, úgy hívják, hogy Salamon, őt tartják a legbölcsebb embernek. És Példabeszédek könyvét ő írta, a Prédikátor könyvét ő írta, az Énekek énekét ő írta, hogyha Bibliát olvasol, van otthon a Bibliád, ezeket a könyveket ő írta. A Bibliában, az Ószövetségben vannak. És nagyon sok mindenről írt. Tehát írt pénzről, írt kapcsolatokról, írt házasságról, írt szolgaságról, írt uraságról, tehát hogy ott nem főnök meg beosztott viszony volt akkoriban, hanem gazda meg rabszolga. Tehát minden területéről az életnek. Arról, hogy az élet rövid, arról, hogy mi történik a halál után. Tehát egy csomó témáról írt, és nagyon-nagyon jó dolgokat írt. Úgyhogy a Példabeszélek könyvéből olvasunk egy verset, és ezt fogjuk megnézni ma, és aztán Jézus életéből egy történetet. De hogy ez a mondat, amit példabeszédekből nézünk most, ez olyas valami, ami, mintha Isten azt mondaná, hogy figyelj, minden fontos, amit írtam a Példabeszélek könyvében, 31 fejezet. Minden fontos. De ezt az egy dolgot ne hagyd ki. Oké? Ezt az egyet ne hagyd ki. Ha mindent elfelejtesz, amit írtam a Példabeszédek könyvében, de itt ezt az egyet ne felejtsd el. És ez Példabeszédek 4:23, ahol azt mondja, hogy mindennél jobban, és Tudjátok, mindig két szavanként haladunk. Tehát mindennél jobban, tehát mindennél. Mennyinél? Mindennél. Tehát lehet, hogy van egy bazidrága iPhone-od, vagy egy méregdrága órád, autód, vagy kínai porcelánod, vagy mit mondjak? Nem tudom. Valami, ami nagyon drága, és őrizni kell. Tehát a gyerek már közelébe megy, már sikítasz. Az öcsémék autójának a hátuljára, ez egy 3 éves vagy 4 éves Kia, újonnan vették, még 3 éve. Most tanul a 7 éves gyerek írni, ugye, és kővel beleírta hátul a fényezésbe az nevét. Úgy örültek. Abigail, szépen olvashatóan. De teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy mindennél jobban őrizd a szívedet. Mindennél. Tehát bármi, ami értékes dolog van az életedben, és tényleg félted, és vigyázol rá, de még annál is jobban őrizd a szívedet. De Salamon, miért akkor a dolog ez? Mert abból fakad az élet forrása. Mert a szívből indul ki az élet. Oké? Minden, amit teszel, az abból származik. Abból jön ki. A szívedből jön ki. És ez egy jó kérdés egyébként, hogy mi van akkor, amikor tényleg minden, amit teszünk, gondolunk, mondunk, az a belsőnkből fakad. Tényleg mi van akkor? Tehát, hogyha belsőnkből ered. Természetesen nem a fizikai szívünkből, tehát nem ebből a hús szívből, ami itt van, tehát nem ebből jön, de hogy van, tehát, de ezt a belső valamit, amit úgy hív a szerző, hogy szív, ezt lehet, hogy fizikailag nem lehet megfogni, vagy de szív, az ember belső énje, a szív, tehát ezt őrizni kell, azt mondja. Meg kell tanulni őrizni, mert a külsőre nagyon nagy hatással van. És hogyan néz ki ez az őrzés? Hogy néz ki? És ezt szeretném nektek megmutatni Jézuson keresztül, és egy sztori Jézus életéből. 2000 évvel ezelőtt Jézus, amikor tanított, sőt, bárhol tanított, a legtöbb helyen egy ilyen vallásos lep vette őt körül. Mert a tömegen kívül, meg a tanítványokon kívül ott voltak ezek a farizeusok és írástudók. És megvolt a procedúra, hogy hogyan kell valakit kizárni az egyházból, a vallásból, és akkor először az első lépés, hogy megfigyelni, aztán kérdéseket feltenni, aztán elszeparálni, és utána el lehet őt fogni, és akár még meg is kövezni, hogy olyan a dolog. Úgyhogy amikor látjátok, olvasátok az evangéliumokban azt, hogy Jézus körül ott voltak a farizeusok és írástudók, meg kérdéseket is tettek fel, akkor ez volt a szándékuk, ment a folyamat, ahogy megvolt nekik határozva, hogy milyen folyamat kell ahhoz, hogy elkapjuk őt, és aztán elítéljük. Na, de itt voltak, és mivel tömeg volt körülötte, nem tudták letartóztatni, úgyhogy trükkös kérdéseket tettek fel, és az egyik alkalommal, és ez Máté evangéliumában lesz, 15. fejezet, 2. vers, azt mondja, mondják az írástudók farizeusok, nem tudom, ki volt a szószólójuk, nem is lényeges, nem is írja, azt mondja, a tanítványaid nem végzik el a kézmosás szertartását, mielőtt esznek. Miért nem engedelmeskednek a régi vallási vezetők hagyományainak? Oké, számon kérték Jézust. Nagyon érdekes. Jézus, hát nem tanítottak meg rá szüleid, hogy evés előtt kezet mosunk? Szerintem a tanítványaid szülei is megtanították őket, hogy kezet mossanak evés előtt. De nem feltétlenül ez volt a kérdés. Oké, tehát itt nem valami illemről volt szó, hogy mit illik, vagy mi az egészséges, hanem itt valami más. És amire ezek utaltak, az, hogy az ószövetségi törvényben a főpapoknak, a papoknak és azoknak, akik a templomban szolgáltak, volt a törvényben rá utasítás, hogy tisztának kell legyenek kezük, mert bármikor készen kell állni a szolgálatra. Úgyhogy ezért volt ott az a szertartásos medence, a kézmosó medence, ahol folyamatosan kezet kellett mosniuk. Tehát nem érinthettek tisztátalan dolgokat, és aztán szolgálhattak a templomba. Úgyhogy ezért ott volt a medence, és mindig kezet mostak. Na most, idővel ez hagyomány, az vált hagyományjá, hogy nem csak a főpap, a papok, meg a templomi szolgák, hanem ezek a farizeusok is írástól kitalálták, hogy mindenki, aki zsidó, kezet kell mosnia. Folyamatosan. Tehát tiszta, mert nem tudod, hogy mi ész itt a piacon, vagy az utcán, vagy a bárhol hozzáérsz, bármihez, az nem ért hozzá egy halotthoz, vagy vérhez, vagy mit tudom én, vagy tisztátalan állathoz, tehát folyton kezet kell mosni. De a helyzet az, hogy a törvény ezt nem ezt mondta. Oké? Tehát a törvény nem ezt mondta. Ott a törvény azt mondta, hogy csak a papok. A főpap, a papok és a templom szolgák. Oké? Tehát, amivel szembesítették ezek az írástok és farizeusok Jézust, az egy hagyomány volt, nem törvény. Oké? Tehát hagyomány volt. Csak jellemzően rájuk, ők a hagyományokat idővel törvényszintre emelték, és ezzel terelték azokat az embereket, akiket ők tanítottak. Oké? Tehát a hagyományokat törvényszintre emelték. Na, úgyhogy ez le is fárasztott a népet. Ezért mondta Jézus egyébként azt Máté 11-ben, hogy akik megfáradtatok, gyertek hozzám. Vegyétek föl az én igámat, mert az iga, amit én rakok rátok, az könnyű. Nem az az iga, amit a farizeusok és írástudók raktak az emberekre, mert az nehéz volt. Oké? Na, de a harmadik vers, ugye, mert Jézus ezen az egészen kuncogott, el tudom képzelni. Azt mondja, Jézus kérdéssel válaszolt. Ti pedig miért toljátok félre Isten parancsait? A hagyományok kedvéért. Tehát egyből nyomta a lényeget. Tehát miért? Miért toljátok félre a parancsot? A hagyomány kedvéért. Oké, tehát farizeusok, ti hagyomány szegéssel vádoltok engem, mikor ti meg törvényt szegtek. És gondolom, kikerekedett a szemük, mert nem értették, hogy miről van szó. De egyébként ez a kézmosás is, mint egy védőkorlát alakult ki köztük, hogy hát, tudod, mindenkinek készen kell állni. A szolgálatra, az úr szolgálatra, tehát mindenki sűrűn mosson kezet. Bármit csinál, bármilyen sűrűn. Oké, tehát egy védőkorlát vált, de ez a védőkorlát törvényé vált. Ez volt a probléma, hogy törvényé vált. Oké, tehát csak képzeld el például azt, hogy mit tudom én, az apa azt mondja a tini lányának, hogy nem akarom meghallani többet, hogy így beszélsz anyukáddal. Oké? Mert tini baja van az anyukájával, és csúnyán beszél vele mondjuk olyan hangnemben. És akkor azt mondja a gyerek, hogy jó, akkor egyáltalán is fogok hozzászólni. Tudod, de nem. Nem azt mondta, hogy ne szólj hozzá. De hát ő nem akar hozzászólni, mert most éppen nagyon utálja őt. Csak tisztelettel beszélj. Nem, én akkor nem beszélek. Nem. Oké, de és ez tiszteletlenség, mert igazából nem akar beszélni az anyukájával. Vagy ha beszél, akkor csúnyán. Na, de egy olyan szabályt hozott létre saját magára ez a leányzó, ami megszegi a tiszteld apád, anyád, törvényt, parancsot. Persze nem itt tekintünk rá, mint törvényre az életünkben, hanem hogy egészséges kapcsolataink legyenek, tiszteljük a szüleinket. Na mindegy, tehát hogy ezt tették, tehát volt valami a mózesi törvényben, amit nem akartak megtartani, úgyhogy mit csináltak? Kitaláltak maguknak egy olyan szabályt, amit ha betartanak és engedelmeskednek neki, akkor nem kell megtenni azt a bizonyos törvényt, amit nem akartak megtenni. Mi volt ez a törvény? Jézus folytatja. Isten ugyanis azt mondta, tiszteld apádat és anyádat. Ezzel szemben ti azt tanítjátok, hogyha valaki már felajánlotta a templom javára azt, amivel a szüleinek segíthetne, akkor inkább a templomnak adja, mint a szüleinek. Nem már valóban megint valami ószövetségi kuszaságot itt tanítasz, meg összezavarsz, meg mit tudom én. Most mi van? Nem értem, Balukám. Elmagyarázom. Tehát, olyan hagyománnyal álltak elő, oké, tehát ez a tiszteld apád, anyádat, ennek nincs köze a kézmosáshoz, csak Jézus megmutatja nekik, hogy ti hagyományt kértek rajtam számom, én meg tudom, hogy ti meg a törvényt nem tartjátok be. Oké, tehát csak megy az adok-kapok. Tehát olyan hagyománnyal álltak elő, hogy Istennek a top 10-es parancsolataiból megszegtek egyet. Oké, tehát az írástok és farizeusok. És tehát mi volt ez, amiről itt Jézus beszél? Az, hogy ha azt mondtad, hogy minden vagyonodat odaadod az Úrnak, felajánlod neki, akkor ez azt jelentette, hogy amíg élsz, a vagyonod ott van nálad. Oké, tehát ha van egy birtokod, vagy házad, vagy állataid, vagy valami, akkor ez ott van nálad, föl van ajánlva az Úrnak, de ott van nálad, te élsz, meg hogyha valaki él a házadban, akkor ők is, nekik is hasznukra van. De amint meghalsz, senki nem örökli. A templomra száll, az Úrnak. Vagy, ha jönnek a szüleid, és tudod, amikor az ember idősödik, nem akarlak benneteket rémizgetni, de olyan gyorsan változik az ember egészség állapota. Tudod, egy látás hamar megromlik, vagy tudod, hirtelen a szív működése könnyen, tehát egyik napról a másikra, egyik hétről a másikra másképp működik, és aztán elindulnak az időskori folyamatok. Tehát, hogy könnyen megtörténik az, hogy odalép a szülő a gyerekéhez, és azt mondja, hogy szükségem van segítségre. Tudod, szükségem van törődésre, vagy szükségem van odafigyelésre, vagy szükségem van anyagiakra. És mit mondtak ezek? Apu, anyu, nem tudok segíteni. Én az Úrnak ajánlottam, úgyhogy én nem tudok nektek segíteni. A dolgaimmal nem tudok törődni veletek, mert ez az Úré. Amíg én itt vagyok, ebben élek, addig használom, de én nektek nem tudok ezzel segíteni. És ez történt. Ez történt. Erre a kis szabályra hivatkozva nem segítették a szüleiket ezek a vallásos emberek. Holott Isten parancsa az ott, hogy tiszteld a szüleidet. És erre világítja rá őket Jézus. Oké? Tehát ezt tűri oda az óruk alá. 6.-7. vers. Ezzel valójában azt tanítjátok, hogy nem fontos, amit Isten mond, és nem neki kell engedelmeskednünk. Fontosabb, hogy mindenki a ti az eredetibe ott van, hülye hagyományaitokat kövesse. Jó, nincs ott. Ezt csak én teszem oda. Oké, tehát fontosabb nektek, hogy mindenki a ti hülye hagyományaitokat kövesse. Milyen képmutatók vagytok? És amikor a képmutató kártya előkerül, vagy a molinó, képmutatók vagytok, ez sokszor előkerül, amikor a farizeusokkal beszél Jézus, akkor általában kus van. Az befogja a szájukat. De hogy tényleg egy olyan szabállyal álltak elő ezek a farizeusok, ami lehetővé tette, hogy ne engedelmeskedjenek a törvénynek. És ez nekik így ez rendben volt. Ők megjönnek a kézmosós kis hagyományaikkal. Egyen a szívüket. Oké, tehát amikor Jézus bedobta ezt a képmutató szöveget, ott vége volt a beszélgetésnek. Tehát róló lehúzva, és valószínűleg mindenki a tömegben, titokban ugrándozott, tapsolt, jó, megmondta nekik, ez az, jó van. kis nagy képűek, hogy sziszik, hogy tudják. Ja, úgyhogy szépen visszaolvadtak a tömegbe, a cseles kérdezők, kitalálta ki ezt a hülye kérdést. Kinek az ötlete volt ez a mondat? Te mondtad, hogy majd ezt jó benyalja azt, tessék. Oké, tehát minden ilyen helyzet után ezek szépen visszaoldalogtak a tömegbe, felszívódtak, csöndbe maradtak, és aztán mi történik? Oda fordul Jézus a tömeghez, tehát az emberekhez. Tehát eddig most beszélt ezekkel a farizeusokkal, írástudókkal, és odafordul az emberekhez, akik ott vannak. Ezt mondja. Tehát magyarán, oké, most elmondom, hogy itt mi történt. Jó? Tehát elmentek, láttátok, az okos tojások elfordultak, most beszéljünk egy kicsit. 10.-11. vers. Ekkor magához szólított az embereket, és ezt mondta nekik. Figyeljetek rám, és értsétek meg. Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami a száján bemegy. Nem az. Oké? Mert itt nem arról van szó, hogy koszos kaját eszel. Hogy koszos kézzel eszel. Oké? Egyébként a farizeusok nem is azon aggódtak, hogy milyen vírus nyalnak be, vagy bacit. Itt maga ez a tisztátalanság. Tisztátalanság Isten előtt. Tisztátalanság. Ez volt a lényege. Tehát ezért aggódtak ők annyira. Oké? Tehát azt mondja itt ebben a versben, hogy figyeljetek. Mikor a rossz dolgot teszed a szádba, az nem tesz téged tisztátalanná. Nem. A tisztátalanság az Istennel való kapcsolatot érinti. De azzal, hogy valamit koszos kézzel teszel a szádba, az nem érinti az Isten előtti tisztátalanságodat. Oké, tehát tanítja az embereket. Olyas valamire, amit teljesen más tanítottak a farizeusok. Nagyon érdekes. Tanítja őket, hogy figyelj, azzal, hogy te ilyesmit eszel, vagy koszos kézzel eszel, nem utasít el téged Isten. Nem válsz elutasítottá. Isten elfogad. Nem válsz méltatlanná Isten jelenlétére. Azért, mert nem mostad meg a kezed. Oké? Tehát nem fog rád haragudni Isten azért, mert valami olyat teszel. Úgyhogy. Ez egyébként egy vadi új elképzelés volt. De erre egyébként emlékezni kell, arra emlékezni kell, amikor az evangéliumokat olvasod, és ahogy Jézus tanított, és amit Jézus tanított, tehát Jézus egy zsanér volt az Ószövetség és az Új Szövetség között. Tehát Jézusban találkozott mind a kettő. Jézusra még vonatkoztak az ószövetségi törvények, de ő már egy új szövetséget hozott el. És amiről ő beszélt, és amit tanított az embereknek, az már az új. Oké? És valami vadi újat hozott be. Emlékeztek a vadi új sorozatra? Kb. Egy évvel ezelőtt, ugyanebben az időszakban beszéltünk erről, hogy vadi új dolgokat tanított Jézus. Úgyhogy ő folyamatosan szórta a vadi új morzsákat, ami egy kicsit úgy kiborította, főleg a vallásos embereket kiborította. Mert nem ebben éltek évszázadokig, évezredekig. Oké? Tehát a törvény arról szólt, és a törvénynek a képe az, hogy egy függőleges kapcsolat Istennel. Függőleges kapcsolat Istennel. Erről szól. Aki a törvény alatt élt, annak az volt a lényege, hogy ezeket a törvényeket be kell tartani, mert tiszta kell legyek Isten előtt. A törvény arról szól, hogy én tiszta legyek Isten előtt. És csak Isten és én. Törvény, vagy dolgok, betartása, most beszéltek új szövetségi törvényekről is, amikről te azt gondolod, hogy tiszta vagy méltó vagy Isten előtt, hogy eleget imádkozol-e, eleget olvasod a Bibliát, eleget beszélsz a hitedről, ha nem, akkor nem vagyok méltó Istenet. Nem mondod ezt, mert nem szabad ezt mondani, de igazából könnyen így gondolkodunk magunkról belül. Hogy valami nincs rendben velem, hogyha nincs meg, az elég fejezet a mai napra, vagy az elég perc az imában, vagy bármi. Tudod, tisztátalan vagyok. Oké, tehát a törvény ez mindig erről szól. Külső dolgok, hogy tiszta legyek Isten előtt. De, amiről itt Jézus beszél, az más. Az más. Ő azt mondta, hogy ennek vége. Ennek a gondolkodásmódnak vége. Amit megeszel, az többé már nem tesz téged tisztátalanná. Oké? Hanem, ami a száján kijön, az tesz téged tisztátalanná. Nem az, ami a szádon bemegy, és a gyomrodba, hanem ami a szádon kijön. Hanem ami a szádon kijön, az teszi őt tisztátalan. Tehát, ami itt bent van a szívben, és aztán kijön a szádon, az tesz. Tehát azzal van a probléma. Nem az, amit beteszünk a szánkba, az a probléma. Nem. Hanem ami már itt van, és aztán kijön. Az a probléma. De várjál már, Balukán, várjál már. Hát ami kijön, azok szavak, nem? De. És a szavak hatással vannak emberekre. A szavak gondolatokat formálnak meg. És aztán gondolatokat adnak át. És a szavak, amiket hallunk, azok gondolatokká válnak. És aztán az meghatároz bennünket, és aztán azok tettekké formálódnak bennünk. Tehát a szavak, amik kijönnek a szánkon, azok bizony tisztátalanná tudnak tenni minket, és másokat is. És Jézus erre hívja fel a figyelmet. Nem az, hogy mi megy be, és aztán te azt gondolod, hogy tiszta, vagy nem tiszta vagy Istennel, hanem mi van azokkal körülötted. És emlékszel a vadéúj? Látásmód. Ez nem az volt, hogy Isten és én, hanem én és mások. Jézusnak a nagy parancsa. Na, de vissza, mert elkalandozok ittem. Szóval, tehát azt mondod, Balukám, hogy Istent jobban zavarja az, hogy milyen hatással vannak a szavaim emberekre, mint a tetteim. Hogy Istent jobban zavarják a szavaim, mint az, hogy most mit eszek, vagy nem eszek? Igen. És ez akkor egy teljesen új koncepció volt. Teljesen új. És ezt magyarázza a tömegnek, és aztán vége a diskurzusnak. Végzett a farizeusokkal. Jó van, gyerekek, eltűntek. Aztán beszélt a tömeggel, aki ott volt a farizeusok és a tömeg együtt, a tömeg hallotta, hogy beszélt a farizeusok leléptek, beszélt a tömeggel, aztán a tömeg is elment, és maradtak a tanítványok. Csak szűkült a kör folyamatosan, és mindegyiknek kommentálta a helyzetet, mindegyiknek tanított valamit. Egyre mélyebb dolgot tanított. Oké, és ott maradt a pajtásaival, a fiaival, a fiúkkal. Péter odament hozzá, valószínűleg. Odament hozzá egyébként. Tehát Jézus, abszolút értem, miről beszélsz, tudom, tehát vágom, nagyon. De a többiek közül vannak itt néhányan, akiknek esetleg nem tiszta, amit mondasz. Tehát úgy elmagyaráznád ezt egy kicsit jobban. Úgyhogy 15. vers, akkor Péter megkérte, magyarázd meg nekünk, mit jelent az előbbi hasonlat. Szerintem Jézus szórakozott velük. 16. vers, hát még ti sem értitek? Kérdezte Jézus. Tehát ne fárasztatok már, ti sem értitek? Ó, Istenem, lassan mondom el ugyanazt, jó, hogy megértsétek. Lassan mondom. És szóljatok, ha még lassabban kell mondjam. 17. vers. Hiszen tudjátok, hogy az étel, amelyet megeszünk, a szájon át, a gyomorba került, a biológiai óra történik, végül pedig kiürül onnan. Oké, tehát ez a... Meg vagyunk, Péter, követsz! Péter, jázd el! Jó, ne jázd el. Oké. 18. vers. Ami viszont a szádból kijön, vagyis, amit mondasz, az a szívedből származik. És az tehet téged tisztátalanná. Ott van a másik fele? Igen. És az tehet téged tisztátalanná. Ja. Oké, tehát a szavak. A szavak, amelyek megsértenek embereket. Szavak, amik megbántanak embereket. Vagy ki nem mondott szavak. Amik, ha nincs kimondva, megsért embereket. Oké, de szavak. Szavak. Ez egy teljesen új koncepció volt az akkori ember számára, mert a prioritásuk az más volt. Oké, tehát tegyük Istent boldoggá. Tegyük Istent boldoggá. Betartom a törvényt, és akkor Isten boldog lesz velem. Csináljunk bizonyos dolgokat, vagy nem csinálunk bizonyos dolgokat, és Isten boldog lesz velem. És Jézus meg azt mondja, hogy 19. vers, mert az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok. Akkor az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok. Figyelj! A gyilkosság, ez már tett. A házasságtörés, már ez is egy tett. A szexuális bűnök, tett. Ez már nem szavak már. A lopás. Tett. A gyalázkodás. Tett. Tehát a tettek is a szívbe jönnek ki. A tettek. Nem csak a szavak, hanem a tettek is. Oké, tehát ezek a dolgok itt a felsorolásban a szívbe jönnek ki, és azt mondja, hogy ezek tisztátalanná teszik az embert. Miért? Nem azért, mert Isten megsértődik rajta, hogy hogy csináltál ilyet? Az én gyermekem nem csinál ilyet. Nem. Tudod miért? Mert bánt másokat. És ez volt a vadi új elképzelése Jézusnak is, amiről még egy évvel ezelőtt, ha nem hallgattad, mindenképpen hallgass meg, mert feje tetejére fogja állítani a kereszténységedet. Fönt van az üzenetsorozat, teljesen másképp fogod látni Jézus szavait és Jézus életét. Vadi új, ez a címe. Oké, mert bánt másokat. Olyan embereket bánt, akit Isten szeret. Ezek a dolgok, nem kell még, menjél vissza. Hogy gyilkosság, hogy házasságtörés, hogy szexuális bűnök, hogy lopás, hogy hazugság és gyalázkodás, ezek nem azért akad ki rajta Isten, mert csináljuk, és akkor tisztátalanná válok az ő szemében, hanem mert bánt másokat. Bántja azokat az embereket, akiket Isten szeret. És egy olyan bántja, akit szintén Isten szeret. Oké? Ez a koncepció. És ezek. Oké, tehát ezek a viselkedések, ezek a tettek, amik bántanak másokat, ezek teszik tisztátalanná az embert. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De Balukám, most az, hogy nem megfelelően bánok emberekkel, az most mi van? Ez akasztja ki Istent? Tényleg? Nem az, hogy mit eszünk, vagy nem eszünk? Vagy a tisztátalansági szabályok? Nem ez akasztja ki Istent? Nem az, hogy... Ezek teszik tisztátalanná az embert, folytat. Nem pedig az, ha nem végzi el a szertartásos kézmosást étkezés előtt. Ja. Ez. Tehát az embereket bántó viselkedés tesz tisztátalanná. Nem az, hogy mit tartok be, meg nem tartok be, amit Isten mond, hanem az embereket bántó viselkedés, ami Istent is bántja. Mert bántjuk vele azokat az embereket, akiket Isten szeret. Úgyhogy őriznünk kell a szívünket. Ezért kell őriznünk a szívünket. Oké, a viselkedésünk az tükrözi a szívünket. Mert a szívünkből jönnek ki ezek a tettek. A viselkedésünk a szívünkből jön ki. Úgyhogy ami ebben az érdekes, hogy ti ezzel már tisztában vagytok. Hogy igazából semmi újat nem mondtam. Ja. Tudjátok ezt, jól tudjátok. Lehet, hogy nem így gondolkodtál róla, de találkoztál már vele, és a saját életedben és mások életében. És biztos vagy benne, hogy ismersz olyas valakit, aki elszúrta már mondjuk a karrierjét emiatt. Ja, a munkáját. Mert nem bírja befogni a száját. Vagy úgy beszél, olyan stílusban beszél mindenkivel. Ja, vagy ismersz olyas valakit, aki lerombolta már a házasságát a nyelvével, ahogy beszél. Vagy a kapcsolatait körülötte. Vagy a gyerekeivel. Aki ismersz olyas valakit, biztos vagy benne neki, aki elidegenedett a gyerekeitől. Tudod, elmentek már otthonról, mert felnőttek, és nem szeretnek hazajönni, látogatni. Manipulálni kell őket, hogy legalább ünnepekkor hazajöjjenek. Amúgy nem jelennek meg. És ez emiatt, hogy milyen dolgok jöttek ki az ember száján. Honnan jön mindez? És befejezésképpen, ami nem azt jelenti, hogy 2 percben fogom befejezni, de az utolsó gondolat menet, az 4 érzelemről szeretnék beszélni. 4 érzelem, amik, ha megjelennek, azok mint egy vészlámpaként kiáll, hogy riasszanak bennünket. Oké? Hogy valami baj van a szívemmel. Egy védőkorlát. Ez a védőkorlát. Hogyha felfedezem ezt az érzelmet magamban, akkor nekimentem a védőkorlátnak. Van némi sérülés, de nincs még tragédia. Oké? 4 érzelem. Tehát mikor ezek a gondolatok eszedbe jutnak, hogy ezek az érzelmek feljönnek, akkor annak zavarnia kell téged. Nem azt mondani, hogy ó, ez rendben van, ó, ezt így lettem fönn, ó, ez van, ez vagyok én. Nem, zavarnia kell. Mert ha nem bánsz el ezekkel belül, akkor ki fog jönni? Ki fog jönni? Amik bántani fognak másokat, és bántani fognak téged is. És rombolni fognak körülötte. Oké, ezek belső feszültségek, ez a 4 érzelem, amit mindjárt megnézünk, ezek belső feszültségek, amik ha felütik a fejüket, akkor figyelnünk kell rá. Oké, tehát szívvédőkorlátai. Az első, vagy igazából felsoroljuk az összeset. Bűntudat. Bűntudat. Harag. Kapzsiság. És irigység. Bűntudat, harag, kapzsiság, irigység. Mikor felismered ezeket, oké, tehát feljönnek benned. A kapzsiságot annyira nem érzed, de felismered. Felismereted, hogyha megjelenik az életedben. Ha ezek megjelennek, felismered őket, tenned kell valamit. Muszáj. Kezdened kell valamit, mert káoszt fog létrehozni az életedben. Ha kijön, és a felszínre jön, káosz lesz. Oké? Úgyhogy bűntudat. Mit mond a bűntudat? A bűntudat azt mondja, hogy tartozom neked. Amikor bűntudatom van, akkor úgy érzem, hogy tartozom neked. És azért csinálok dolgokat neked, meg érted, mert úgy érzem, hogy én tartozom neked. Tartozom neked. Tehát, bocsánatkéréssel, vagy bármi, amit, mert elvettem tőled valamit, amiről nem tudtál, vagy mit tudom én, nem tudsz. És az a baj, hogy ezek falat emelnek egy kapcsolatba. És nem lesz hiteles a kapcsolatom ezzel az emberrel, mert nem őszintén feltétel nélkül mondok és teszek dolgokat érte, hanem a bűntudat miatt. Úgy érzem, hogy én tartozom neki ezzel. És ja, ez nem hiteles. Ilyen, ez a titoktartás is például, amikor titkolózunk a másik előtt, a bűntudat. Van egy titkom, nem tudja, és van egy bűntudatom a titok miatt, és kompenzálok. És mondok, és teszek dolgokat, csak hogy a belső bűntudatomat, mert van egy titkom előtte, kompenzáljam. És nyugtassam magamat. Ja. Mi baj van, drágám? Semmi. Semmi. Tudod. És fölteszem a kérdést, és meddig játszod ezt? Míg a halál el nem választ. Ó, hát ez egy nagyszerű kapcsolat lesz. Bűntudat alapú, hiteltelen, kedvesség, hiteltelen tettek. Mert a bűntudat irányít. És ez bánt téged, és bántja másikat is. Oké, harag. A harag, amikor ott van a harag bennünk, akkor azt mondjuk, tartozol nekem. Te tartozol nekem, mert bántottál, mert elvettél tőlem valamit. Úgyhogy vagy visszafizeted, vagy behajtom rajtad. Oké, harag. Harag. A probléma a haraggal az, ahová vezet. Mert nem áll meg. Nem csak egy érzés, hanem abból tényleg szavak lesznek, és akár tettek is. És szépen a harag egyébként nem áll meg bent nálam, vagy nem áll meg egy kapcsolatnál, akire haragszom, hanem az átitat aztán minden kapcsolatomat. Amikor a harag ott van a szívemben valakivel kapcsolatban, a harag ott lesz másokkal kapcsolatban is. Ez így működik. Tehát a harag sosem marad az eredeti forrásnál, hanem tovább megy, tovább csorog. Például gyerekként bántva voltál, vagy az előző munkahelyeden bántva voltál, vagy az előző gyülekezetedben bántva voltál, vagy mit tudom én, az előző kapcsolatodban, és hordozod a haragot. Hordozod. És a harag szépen megesz téged belül. Megesz. Megesz. És már nem a régi munkahelyen vagy, ahol bántottak, hanem az új munkahelyen, és egy hasonló eset történik. Nem bántás, csak egy olyan szituáció, egy olyan típusú főnök megint, vagy csak ennyi kell, hogy főnök, vagy ha a pásztor bántott az előző gyülekezetbe, akkor csak kell egy következő pásztor egy másik gyülekezetbe, és előjön a harag. Ő nem csinált semmit, nem bántott semmit, de a haraggal olvasom a szavait, meg a tetteit, ahogy csinálja a dolgokat, az alapján, ami a múltban történt. Tehát a harag nem marad az eredeti forrásnál. Az mindig megy tovább, és átitat minden kapcsolatot. Tudod, és ott van benned, hogy te tartozol. És amíg nem fizeted vissza, addig ezt ott lobogtatom, ezt a tartozást a fejed felett. Jó hangosan, az arckifejezésemmel, a szavaimmal, mindennel kimutatom. Oké? És mindazok felett is, akik rád emlékeztetnek. Mert lehet, hogy te már meghaltál, vagy már máshol vagyok a föld másik oldalán. De ha valaki rád emlékeztet, akkor ő felette is a tartozó táblát lengetem. Oké, mert ilyen a harag. És így a haragommal fogva tudok tartani embereket. Egy otthont kontrollálni lehet. Manipulálni az egész viselkedést otthon. A haraggal. Csak azért, mert valaki valamikor az idő egy pontján bántott engem. Oké, kapzsiság. Ott azt mondjuk, tartozom magamnak. Én ezt megérdemlem. És én érdemlem meg. Enyém. Oké, 2 éves gyerek. Enyém. Múlt héten beszéltünk erről. Ugye a kapzsiság mit jelent? Azt mondtuk, hogy azt jelenti, hogy minden, amim van, minden, amit kaptam, az az enyém. Az enyém. Kizárólag az én javamra van. Oké? És tudom, hogy szükségben vagytok. Tudom, hogy a gyülekezet is kér adományt, körbeadják a kosarat. És a szívem ott van velük. De a pénzem az enyém. A pénzem az enyém. A pénzem az nem. Nem. És amíg úgy érzem, hogy a szívem ott van velük, sajnálom őket. Igen, veletek vagyok, itt vagyok, bátorítalak. De nem adok, mert tartozom magamnak. Tartozom magamnak. Az enyém. Oké? És ezért van az, hogy az adakozás tortúra, belső feszültséget okoz, amikor pénzről beszél valaki. Vagy arról, hogy bőkezűség, adj, segíts. Ja, kapzsiság. És tudod, mi történik a kapcsolatban? És ez olyan olyan férfi dolog, hogy tehát a körülöttünk lévő emberek úgy érzik, hogy versengeniük kell a dolgainkkal. Autó, ruha, telefon, mit tudom én, cipő, kütyű. És tehát, mint hogyha a figyelmet ezek a dolgok kapják meg, és az emberek meg versengenek a mi figyelmünkért. De nekünk ezek a dolgok fontosabbak. A férfiak meg tud ezt megfigyelni. Kocsi. Megyek. Levakszolom a ladát. Ez a krómozott körlámpa ott elő. Minden délután. Kiállok a garázsba, és aztán visszaállok. És aztán holnap ugyanez. Oké, tehát, hogy az embereknek körülöttünk versengeniük kell, a kütyükkel, a dolgokkal, hogy tőlünk figyelmet kapjanak. Ezt teszi a kapzsiság. Hogy a dolgok fontosakká válnak. És ez probléma. És tudod, fölüti magát ez a szívedben, akkor hoho, ezzel kezdenem kell valamit. Oké, tehát erről beszélünk, ez egy védőkorlát. Ha neki ütközön, följön ez az érzés, hoppá, kezdenem kell valamit. Mi van? A szeretteimnek versenyezniük kell velem, hogy hozzám férjenek, hozzám szólhassanak, mert én túl elfoglalt vagyok a dolgaimmal? Tehát nem lehet hozzám szólni, vagy nem figyel rám, mert el van foglalva a dolgaival, vagy a hobbiával, vagy a munkájával, tudod, nem csak dolgokról beszélni, hanem bármiről. Irigység. Az élet tartozik nekem. Ez az ember, akinek mindenki tartozik. Tehát, aki ki van akadva mindenen. Föl van háborodva mindenen. Tehát meglát valamit, neki van valamije. Hát, nekem miért nincsen ilyen? Jó, nem hisztizik hangosan, de ott van ez az érzés belőle. Nekem miért nincs ilyen? Neki van, ezt én is megérdemelném, hogy nekem ilyen legyen. Ezt én is megérdemelném, azt is megérdemelném. Sőt, ha jobban megnézem az ő életét, ugye, és akkor itt jön a... én jobban megérdemlem, mint ő. Biztos csal, hazudik, azért van neki olyan. Hogyha előléptetés van, vagy valami. Én jobban megérdemeltem. És pont... Pont ezért nem kedvelem ezt az irigységet, amikor valaki irigy, mert egyszerűen nem tud kedves lenni, nem tud örülni, és te sem tudsz kedves lenni vele, mert mindenki tartozik neki, az élet tartozik neki. Nem tud semminek örülni. És mikor ez valakin felül kerekedik, akkor tényleg a legundorítóbbat tudja kihozni az emberből. Tehát képes arra, hogy örvendezzen valakinek a kárán. Oké, tehát valami rossz történik vele, vagy nem jön össze. Yes! És tudod, ha ez van benned, akkor vészlámpának villognia kell, mert nincs valami rendben a szívben. És őrizned kell a szívedet. Oké? Tehát ha érzed ezeket, akkor tenned kell valamit. Ha valaki emlékeztet rá, oké, vagy valaki felismeri benned, és szól, akkor nem az a válasz, hogy ez nem igaz. Nem. És egyébként is, miután elmegy, az az ember, akinek azt mondta, hogy nem igaz, sajnos igaz. Jó tudod te ezt. Lehet, hogy azt mondod a reakcióban, hogy nem igaz, de ha belegondolsz, nagyon jól tudod, hogy az, amit éppen valaki felhívta a figyelmedet rá, az igaz. Úgyhogy muszáj tenni valamit. Úgyhogy most adok néhány tanácsot, mindegyikhez adok tanácsot, hogy mit tegyél. Tudod, ha nem vagy keresztény, semmi jogom nincs ahhoz, hogy megmondjam, mit csinálj. Ha keresztény vagy, akkor sem én mondom meg, hogy mit csinálj, de nekem jogom van ahhoz, hogy felhívjam a figyelmeteket, hogy Jézus mit mond, hogy mit csinálj, és mivel te odaadtad az életedet Jézusnak, nincs választásod. Mármint van választásod, de ha Jézus követő vagy, akkor tedd azt, amit Jézus mondott. Ja, tedd azt. Úgyhogy, és azt akarom megmutatni nektek, hogy Jézus követése rendbe tudja tenni az életedet. Hogyha Jézust követed, akkor ő rendbe teszi az életedet. Rendbe. Tényleg, helyére tudja pakolni. Tégláról, téglára, helyére tudja. Jobb férj tudsz lenni, jobb feleség, jobb apa, jobb anya, jobb tudsz lenni, jobb barát, jobb személy. És ezért hívta magával Jézus az embereket, hogy kövessetek engem. Mert jobbá akarta őket tenni. Úgyhogy kérni fogok tőled dolgokat, amik lehet, hogy érzelmileg értelmetlenek, amiket mindjárt még itt ezt a részt itt megtöltjük mindegyiknél, jó? Tehát következő lépések ezeken a területeken. Lehet, hogy érzem még egy kicsit úgy értelmetlen lesz, de a döntés a végén, és ezért jó, hogy van mindig a végén egy dalunk, mert a dal közben egy kicsit elmélyülhetsz az üzeneten, és elmélyülhetsz azon, hogy amit Isten szólt hozzád, vagy amivel Isten megbökte a szívedet. Oké? Tehát döntés végén olyan szabadságot és békességet tud hozni az életedbe, ami minden értelmet felülhalad. Oké? Úgyhogy mit tegyünk a bűntudattal? Mit tegyünk? Vald meg. Vald meg. És figyelj, ne Istennek vald meg. Ne Istennek vald meg. Elárulok egy titkot. Ő már tudja. Tehát amikor megvallod neki, hogy miért érzel bűntudatot, akkor nem azt mondja, Jézusom, mit csináltál? Tudod róla? Sőt, ott volt, amikor megbántottál valakit, vagy elvettél valamit valakitől, vagy akármi, ami miatt bűntudatod van. Ő ott volt, tud róla. Tehát beszélj annak az embernek, aki ott van a közeledben, akivel a gondod van. Beszélj ő vele. Vald meg neki, akit megbántottál. Lehet, hogy rontani fog egy kicsit a hírneveden, mert napvilágra kerül, de nem baj. Nem baj. Nem probléma. Ezt hívják úgy, hogy neki mentél a védőkorlátnak. Minimális kár. De ha nem teszed meg, akkor orbitális kár lesz. Tehát... Oké? Úgyhogy lehet, hogy egy időre ez ront a házasságodon, a kapcsolatodon, de hidd el, világosságra kerül. És a világosságban élet van. A sötétségben meg halál. Ha túl sok sötétség van a dolgainkban, akkor ott nem lesz élet. És ezért a megvallás az azt jelenti, hogy ráirányítom a reflektort. Világosságra hozok valamit. Felkapcsolom a villanyt. Oké, megvallom. Megvallom. Mert az a baj, minél tovább hordozod a bűntudatot, annál inkább meg fog enni. És aztán ebből más viselkedési problémáid is lesznek, és a függőségeknek az egyik legnagyobb kiinduló pont ez a bűntudat. Mert aztán a függőséggel kompenzálják az emberek a bűntudatot, kezelik. A belső érzést egy bizonyos viselkedéssel kezelik, és akkor már ja, akkor már nem kell megvallanod semmit, akkor minden kiderül. Ja. Úgyhogy a titkolózás ez kiszívja az életed belőled. És ha nincs erőd elmondani neki, akit megbántottál, akkor beszélj valakivel, akiben megbízol első körben. És beszéld át. És lehet, hogy aztán erőt kapsz ahhoz, hogy beszélj azzal, akivel beszélned kell igazából. Ja. Oké? Úgyhogy lehet, hogy káosz lesz egy kicsit, de belül békéd lesz. És ahhoz, hogy aztán kívül béke legyen, ahhoz először kell belül béke. Mit tegyek a haraggal? Tudod te azt? Bocsáss meg. Csak bocsáss meg. Eldöntöm, hogy nem tartozom többé. Vagy nem tartozol többé. Ez a megbocsátás. A szó is ezt jelenti. Ezt jelenti a szó is. Tehát az a fontos, hogy azonosítsd, hogy mi történt, Oké? Tehát azonosítod, hogy mi történt, hogy azonosítod, mit vett el tőled, és azt mondod, hogy tudod mit? Ennyi. Elengedtem. Nem tartozol többé. Ennyi. Kész. Ezzel nem tartozol többé. És ez a megbocsátás. Hogy a tartozás el van törölve. És tudod, hogy ki fog ettől felszabadulni? Nem az, aki megbántott téged, hanem te. Te. Mert gyökerestől kiírtod magadból a haragot. Gyökerestől, és eldöntött, hogy nem fog uralni többé. Mit tegyek a kapzsisággal? Adakozz! Adakozz! Legyél bőkezű! És figyelj csak! Adj nagyot! Olyan adakozás legyen, ami túlvisz a kényelmi zónádon. Hogyha gondod van a kapzsisággal, akkor csak hagyd, hogy túllépj a kényelmi zónádon. Hagyj! Tehát adj egy olyat! Nem más kényelmi zónád. Ó, hát ez hozzá képest ez semmi. Nem az a lényeg, hogy hozzá képest ez semmi, vagy túl sok. Valaki ezt kérdezi. Te hozzád képest. Ha a kapzsiság üti fel a fejét, akkor a kényelmednél egy kicsit többet adj. Mert ez segít kiírtani a gyökerét a kapzsiságnak. Oké? Találj valami értékeset, és add el. Fogd a te kis féltett kincsedet, és add el. És aztán adod az árát valakinek. Hogyha felfedezed a kapzsiság érzését magadban. De ne hagyd, hogy ez még erősebb gyökeret verjen a szívedben, mert irányítani fogja a lelkedet, az életedet, kontrollálni fogja. És a döntéseidet fogja meghatározni a kapzsiság. Oké? És mi van az irigységgel? Mi van az irigységgel? Ünnepelj! Ünnepelj! Oké, ezt tényleg el kell ismerned a lényeget, az irigységhez. Tehát ha igazán őszinte vagy, figyelj, ha igazán őszinte vagy, akkor nem az élet tartozik neked, hanem Isten. Oké, tehát amikor az ember azt mondja, hogy az élet tartozik nekem, hogy ez nekem jár, akkor valójában azt mondjuk ezzel, hogy Isten tartozik nekem. Hogy miért nem adja meg nekem Isten azt a házastársat? Vagy az olyan házat? Miért ilyen házastársat kaptam? Vagy miért nem adja meg azt a munkát? Miért ezt a kuli munkát kell csinálnom? Isten. Nem az élet, hanem az Isten. Oké, nem a tesóddal van konfliktusod, mert ő jobb férjet talált magának, mint te. Akkor nem a tesó a hibás, hanem Isten a hibás. Oké? Tehát Isten. Ha valakinek jobb állása van, mint neked, akkor nem az a hibás, akinek, hanem Isten. Amikor ezen a területen bajom van, és villog a lámpa. Ja, tehát én mindig csak a B kategóriásat kapom, és itt van a körülöttem az emberek az A kategóriából. Valahogy Isten az A kategóriást másoknak adja, én nekem meg a B, meg a C, meg a Z-t. Tudod? De nincs köze ehhez. Nincs köze ehhez. A valóság az ez, hogy ja, ezt gondolom, azt mondja, hogy Isten nem adta meg nekem azt, amivel tartozik. De nem. Isten fogja a dolgainkat, és csoda dolgokat művel. Fogja a Z-kategóriás dolgokat, és csodát tesz azokon a területeken, sőt, csodát tesz az életemben azokon keresztül. És ja, hatalmas munkája van, hatalmas dolgokat tud tenni, és amikor fogjuk azt, amit tőle kapunk, és felajánljuk neki, hogy Uram, ez van nekem. Tegyél vele azt, amit akarsz. Na, itt jön a fordulópont. Itt jön a fordulópont a szívben is. És tudod, hol láttam ezt? Tudod, kiknél láttam ezt igazán? Akik tragédián mennek keresztül. Akik szenvedésen mentek keresztül. Akik azt tudták mondani, hogy és jó emberek, akik azt mondja, hogy nem érdemelte meg, hogy ez történjen vele. És ők azt mondták ebben a helyzetben, hogy Uram, ez van. Nem kértem, de elveszem. És hozz ki belőle valami gyönyörűt. Ja, hozz ki belőle valamit. Itt van. És tégy valamit. Ja, erre nincs magyarázat. Keserűvé válhatnának, de nem válnak keserűvé, hanem odaadják Istennek. Mert nem hasonlítgatnak, hogy ki mit kapott. És az enyém milyen, az övé milyen, hanem egyszerűen elfogadják azt, amit Isten ad, és aztán visszadobják, hogy oké, ezt kaptam, Isten, mit akarsz ezzel tenni az én életemben? Úgyhogy mit tehetek az irítséggel? Ünnepelek. Ünnepelek. Ünneplem azt, amit kaptam. Aztán ünnepeld azt, amit mások kapnak. Ne azt nézd, hogy az A és a tiéd Z, hanem örülj annak, amit a másik kap. Örülj neki, ünnepeld. Mert te is Istentől kaptad, mi is ő is Istentől kapta. És mindegyikkel megvan Istennek a cél, és Isten nem téved. Nincs egy idióta raktáros, aki összekeveri a neveket a listán, hogy ki mit kap, vagy nem kap, és rossz helyre küldi. Oké? Tehát nem. Nem. És aztán hogyan ünnepeljek? Hangosan. Mondd el, amikor látod, hogy valaki áldása van, vagy valaki, tudod, csak mondd el, XY-nek, hogy annyira jó. Örülök, hogy előléptettek téged. Örülök, hogy Isten így megáldott titeket ezzel, vagy azzal, vagy amazzal. Örülök, örülök, örülök. Oké? Okay. Vártam, hogy én leszek az, talán, de te megkaptad, és örülök ennek. Nem irigykedek. Örülök. Úgyhogy lehet, hogy nem érzed ezeket a dolgokat, de nem baj. Az a lényeg, hogy nem uralhatsz. Tenned kell ellene. És mindig az ellenkezőt kell tegyed. Így lehet legyőzni egy szellemiséget is egy városban. Ha nagyon materialista a város, nagyon anyagi gondolkodás, akkor a bőkezűséggel lehet legyőzni ezt a szellemiséget. Hogyha egy embercsoport bőkezű. Ja. Hogyha szeretetlenség van, akkor a szeretettel lehet legyőzni. Ja. Úgyhogy lehet, hogy néhányatoknak tükör elé kell állnia, sőt mindannyiunknak belenézni, és cselekedni. Megnézni a listát. Mi volt az? Bűntudat? Harag? Kapzsiság? Irítség? Tud megnézni a listát, és azt mondod, hogy mi az én részem? Mit kell tegyek? Úgyhogy minden rendben van a szíveddel? Lehet, hogy valamit a helyére kell tenned? Ja. Tudod, milyen kérdéseket kell feltenned? Segítettem ma. Ja. Úgyhogy most már tudod. Úgyhogy mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása. Úgyhogy Urunk, köszönjük. Köszönjük neked a te bölcsességedet, gazdagságodat, szeretetedet, törődésedet, gyengétségedet, és azt, hogy az életedet adtad értünk. Hogy értékesnek tartottál annyira, hogy az életedet add értünk. Meghaltál értünk a kereszten. Úgyhogy ha úgy vagy itt ma, hogy még soha az életedben nem bíztad rá Jézusra az életed, soha, akkor tedd ma meg, mondjál igent neki. Mondd azt, hogy igen, szükségem van rád. Elveszett, bűnös ember vagyok. Szükségem van rád. És mondd el neki, hogy csak köszönd meg, hogy meghalt érted a kereszten. Urunk, kérlek, adj felismerést mindannyiunknak a teremben, és azoknak is, akik hallgatnak minket, és néznek minket. Ezeken a területeken adj nekünk egy őszinte felismerést. És csak hálásak vagyunk emberekért körülöttünk, akik segítenek felismerni. És szeretnek annyira, hogy szólnak. Kérlek, add meg a bátorságot szembenéznünk önmagunkkal, és add meg a bátorságot és erőt ahhoz, hogy tényleg cselekedjünk is ezeken a területeken. Te drága nevedben, az Úr Jézus nevében. Amen.